Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök továbbra is az Arénát hallják, melynek mai vendége Csapos Noémi, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnöke. Ott hagytuk abba, hogy a munkáltató, amikor megnéz egy önéletrajzot, akkor a sztereotípiák mellett nagyon fontos pontokat keres, és pontosan azokat a pontokat, amelyek őt érdeklik, és nem fogja elolvasni garantáltan szinte a mi szép hosszú önéletrajzunkat a motivációs levéllel együtt. De akkor hogy hangsúlyozzuk ki, és honnan tudjuk azokat a pontokat, amelyeket tutira megnéz?
Hát először is valószínűleg egy álláshirdetésre fogunk mi jelentkezni. Ott azért ott vannak az elvárások. Ez nem negatív a munkáltatónak, van egy elvárása. Logikus módon, ha nem tudom, mérnököt keresek angol nyelvtudással, akkor arra mondjuk egy tanári végzettség nem lesz jó, bármilyen műszaki érdeklődésem vagy vénám is van. Tehát gépészmérnök angol nyelvtudással, akkor valószínűleg annak érdemes jelentkezni, aki gépészmérnöki végzettségű és valamennyire beszél angolul. Tehát ezek az úgymond úgy hívjuk szakmának, hogy kemény kritériumok vagy hard kritériumok. Ez az első. Ezután jönnek az úgymond puha kritériumok, ezek azok, amikkel úgymond lehet úgymond játszadozni, vagy felerősíteni azt, ha mondjuk kérdés, hogy most a pályakezdő, még beszéljünk egy pályakezdő friss diplomás fiatalról, ha neki van valamilyen gyakorlata már az iskola alatt, akkor ezt írja bele, hangsúlyozza ki, ha valamilyen plusz tudással, információval rendelkezik, miből írt a diplomamunkáját, kapott ösztöndíjat, plusz a kötelező nyári gyakorlaton kívül eltöltötte valahol olyan időt, ami releváns, ugye, mert valószínűleg a nem tudom, a Salkipában sört csapoltam, az valószínűleg annyira nem fog érdekelni azt, aki mondjuk műszaki területre szeretné alkalmazni, és azon kívül azokat a tulajdonságaimat, vagy azokat a tudásomat pluszba beszélek-e még mellette valamilyen nyelvet, hogyan tudom a számítógépet használni, mennyire vagyok rugalmas, utazom-e, mobilis vagyok-e, van-e valamilyen plusz értékem, ez lehet akár tudás, akár képesség, személyiség, ami át tud ütni az önéletrajzon, ezt ki kell hangsúlyozni, mik az előnyök, amit velem egy munkáltató nyer, mik az igényeim, és mit adok, de adok-kapok verzió, ha mind a két fél egyensúlyban van, akkor ez hosszú távú kapcsolat lehet.
Most is azt említette, hogy ha egy cég mondjuk külföldre keres magyar munkaerőt, ez visszafele nem igaz? Itteni cégek nem szoktak külföldről munkaerőt hozni Magyarországra?
Nem pontosan így. Nagyon sok, amit említettem előbb is, nagyon sok olyan cég van, ahol több európai nyelvet kell tudni, és hát ebből viszonylag véges a magyar munkaerő száma.
De ezek főként globális cégek akkor.
Igen, és akkor itt van egy európai központjuk, mert azért ez mégiscsak azért itt olcsóbb üzemelteti, mint nálunk egy kicsit nyugatabbra, tehát egy ügyfélszolgálati központ, mondjuk London vagy Budapest, nem ugyanazzal a költséggel működik. Végesek a holland, tehát nagyon sok olyan itt végzett fiatalt látok, nem magyart, aki itt is ragad, vagy azért, mert beleszeret az országba, nem feltétlenül kell tudnia magyarul, mert most már szinte minden munkahely nemzetközibb, ami a nagyobb vállalat, vagy pedig olyan idegen, extra idegen nyelvtudással keresnek munkavállalókat a töröktől, a hollandtól, a délszláv nyelvekig, a távol-keleti nyelvek, tolmácsolás, japán, magyar, japán, angol, kínai, stb., amit nem biztos, hogy magyar nemzetiségi munkavállaló fog, és hát ilyen szempontból nem érdekli a munkáltatót, hogy honnan jön, esetleg ennek azt szabhat gátot, hogy mennyire könnyű a munkavállalás, és úgymond engedély, tehát EU-s országról van szó, vagy harmadik ország beli munkavállalóról van a szó, az egy picit megnehezíti az esetleges foglalkoztatást, ezt a munkáltató eldönti.
Az is megfigyelhető, hogy a külföldi tulajdonú magyarországi multinacionális cégek menedzsmentjében nagyon sokszor előfordul az is, hogy egyáltalán nem találunk magyar hangzású nevet sem.
Igen, ezt még akartam mondani, hogy a külföldi állampolgárok nagy része pedig, a másik része pedig felső vezetőben Magyarországon. Ez vállalatfilozófia kérdése is, meg hát egy kicsit azt látom, hogy a gazdasági válság is rányomta arra a bélyegét, hogy az a vállalattípus, vagy ez egy bizalom kérdése, és új vállalat vagyok, nem bízom-e még a magyar munkaerő piacban, ezért azért én a központból küldök valakit ki felügyelni, vagy pedig amikor el kellett bocsájtani munkavállalókat, akkor összevontak, regionálisra tettek, mondjuk tudok olyat, ahol Magyarország, mondjuk Szlovákiának és Csehországnak egy ügyvezetője lett a háromból. Mit csináltak, ugye mondjuk tegyük fel, hogy a szlovákot lakták Magyarországra, miért? Nyelvi korlátok, vagy annak a problémáknak az elkerülésére, tudott szlovákul, csehül, angolul, tudott a magyarokkal, lehetett angolul beszélni. Ha még ne adj Isten, esetleg volt valami magyar beütés, ez plusz jó is volt nyelvtudásban, de hogy nagyon sokszor regionálisan összevonnak pozíciókat, és gazdaságilag azért inkább mondjuk a központban lévő munkaerőt tartják meg, vagy azért, mert ő régebb ott van, vagy jobban bíznak benne, vagy esetleg drágább lenne elküldeni azért, mondjuk ne adj Isten, mondjuk egy olyan menedzsment szerződésű európai vezetőt, mint mondjuk esetleg egy itt lévő magyart. Ennek sokfajta vállalati kultúrája van, és ez a válság során ez az arány sajnos megnőtt, annak ellenére, hogy azt azért a multinacionalis cégek is elismerik, hogy nagyon-nagyon jól kvalifikált és jó szakember gárdája van Magyarországnak, tehát ez azért látszik, hogyha esély van rá, akkor a magyar menedzser az külföldön is megállja a helyét, akár még a karrierjének, akár a közepé vagy vége felé is, tehát most is tudok olyat, aki mondjuk akár 40-50 éves, és most dönt úgy, hogy külföldre megy dolgozni, akár kényszerből azért, vagy azért, mert ott találja meg a számítását, de azért a tendencia nem ez, egyre több az itt élő, igen, külföldi, de most ők nem maradnak végleg, ők úgymond rotációban, vagy mint expertek, pár évig itt vannak, járják Európát, hoznak új technológiát, információt, tudást, valamilyen vérfrissítést, vagy hozzák a családjukat, vagy nem, először még nem, aztán családost, itt maradnak pár évre, és akkor mennek tovább, és ez így változik.
Büntetés ma Magyarországra jönni középfelső vezetőnek egy külföldi cégtől, mondjuk egy nyugati cégtől, vagy egy komoly kihívás, és ez egy komoly dolog, hogy ő ide jöhet.
Hát ez nagyon attól függ, azt gondolom, hogy milyen típusú vállalati kultúráról beszélünk, és az ember ezt hogy fogja föl, is. Tehát az a vállalati kultúra, és ez most nemzetiségtől független, ahol tudok olyat, ahol nem a leg, hát a krémet megtartom mondjuk egy európai, mondjuk egy német központtal, de egy kicsit gyengébb látszám, az még azért Magyarországra is jó lesz, és kvázi ide száműzik, az valószínűleg tudja is, és így is tekint rá. Viszont akikkel én beszéltem, és akik már itt élnek Magyarországon, külföldi menedzserek, egytől egyig nagyon jól érzik magukat, szinte mondhatni, hogy akár az országot is nagyon megszerették, és látják azokat az értékeket, és kihívásnak fogják tekinteni, tehát akár menet közben is változni fog. Ez szerintem ember, vagy gondolkodás függvénye is, hogy ki minek tartja, és a körülmények is, amit ehhez biztosít a cég, mert nagyon sokszor azért az ideküldött menedzserek itt olyan jól élnek, tehát azt a fizetést, amit kint megkapnak, itt tényleg mondhatjuk így, hogy királyként tudnak élni, ezt ők is érzik, kapnak mellé, nem tud, ide hozhatják a családot ingyen, ide költöznek, kocsit így is kapnak, de mondjuk kapnak, nem tudom, Budán egy szép nagy lakást, vagy villát, tehát olyan juttatásokat kapnak, mint menedzser, amit otthon helyben nem kapnának, akinek esetleg, aki szeret egy kicsit utazni, izgalmas, hozhatja a családját, annak egy érdekes kaland és kihívás mindenképpen, mert hogyha egy adott kelet-európai országban megállja a helyét egy ilyen menedzser, akkor egy újonnan nyíló ország, vagy egy újonnan nyíló piacra ilyen típusú vezetőket helyeznek oda.
Na ezért is nagy kérdés, hogy megéri ez neki, már mind a cégnek, hogy idehozza a családostól, villabérlésestől, a gyerekeknek nemzetközi iskolástól, esetleg még valami némi nemű személyi védelem is, hogyha olyan helyről jön, mint mondjuk alkalmazni egy nagy tudású magyar.
Én azt gondolom, hogy elfogult vagyok, de magyarként azt gondolom, hogy nem nagyon tudok olyan pár olyan pozíció lehet, ami annyira extra tudás, hogy Magyarországon erre jól képzett, jó menedzsert ne lehessen találni. Tehát van.
Fordítsuk meg, arról beszéltünk, hogy ezek a nagyvállalatok 3-4x évente forgatják ezeket a felső vezetőket, különböző országba teszik át őket. Van is ilyen policy, tehát azt mondja, van olyan vállalat, amelyik cégmenedzsmentjének ez a filozófiája. Ugyanígy, ha bekerül egy magyar ebbe a körbe, őt is viszik tovább?
Hát én azt gondolom, igen, ha egyszer fölkapták őt, ha egyszer sikerült neki kijutni a külföldre, akkor az valami nagyon olyat kell csinálnia, hogy hazaküldjék, ha ő nem akar hazajönni. Vagy kimarad tartósan abban az országban, ahova éppen tovább lépett, vagy tud mozogni, igen. Tehát akkor bekerül abba a klubba. Érdekes módon, amikor cserélgetik a külföldieket itt Magyarországon, helyette is ezért külföldieket küldenek. Ennek valószínűleg a gazdasági válsághoz és a kicsit a bizonytalansághoz is van köze. Régen ez a szám nem volt ekkor, és valószínűleg már csak az anyagiak miatt is, majd előbb-utóbb bízom benne, hogy ez a sok tehetséges menedzser, aki nagyon sokszor van munkanélkül, mert nem igazán értékelik a tudásokat, és most nehéz elhelyezkedni, újra tud boldogulni.
Tehát a globális világ magával hozta azt is, hogyha ma valakinek van egy jó diplomája, és bekerül egy ilyen rendszerbe, akkor anélkül is külföldön találhatja magát középvezetőnek, vagy középvezetőként, ha nem is így gondolt, és nem is így tervezte?
Igen, hát vannak olyan munkakörök, projektmenedzser vagyok, informatikus vagyok, újabb beruházások, logisztika vezető vagyok, egyszerűen munkám. Meg akarok felelni, és nem akarom, hogy jöjjön lihegnek a nyakunkban ugye a jobbnál jobb és újabb jelentkezők, akkor ha akarja neki, ha nem, akkor neki ezt az utazást, és esetleg most nem jelenti azt, hogy neki évekre ki kell költözni, sokat kell utazni, kint kell lenni hetekig, ez rájellemző, távol kell lenni a családtól. Ezt a nagy részük felvállalja, tudok olyat, aki van olyan úgymond bátor, hogy akár azt mondja, hogy ezt hosszú távon nem is, inkább keres egy rosszabb feltételekkel, de számára akár stresszben, akár a munka-magánélet egyensúlyban kicsit mondjuk rosszabb feltételekkel, de ezeket a szempontokat figyelembe véve neki hosszú távon jobb megoldást tud találni.
Egy nyugati munkavállalóhoz képest nem vagyunk már másodrangú állampolgárok, másodrangú munkavállalók?
Én azt gondolom, ez megint országfüggő, és hogy milyen képet mutatunk magunkról kint lévő magyarokként. Tehát,
nem feltétlen kint lévő, én erre gondolok, hogy itt. Tehát mondjuk egy Mercedes, Audi gyárban dolgozó magyar állampolgár, és egy ugyanezt a munkakört Németországba, vagy egy spanyol leányvállalatnál, vagy mondjuk közelebb jöjjük egy szlovák, egy cseh, stb. Cégnél lévő munkavállalóhoz képest hol tartunk?
Hát én csak bérben látok különbséget, el kell mondjam, én azt gondolom, hogy olyan a vállalati kultúrák, hogy egyáltalán nem. Tehát ugyanazok a...
Az a protokollok ugyanazok?
Ugyanazok a protokollok, ugyanazok a nemzetközi szabályok, ugyanazok a munkavállalói juttatási rendszerek vannak, csak hát más számokra és arányokról beszélünk. Tehát ugyanabban a munkakörben gondolom, azért Németországban ennek a jóval többszörösét, sőt tudom Angliában akár számszakilag négyszeresét, ötszörösét is meg lehet keresni azonos munkakörben. Egyedül ez, hogy tehát a bánásmódban, a technológiában, a munka háttérben, tehát hogy én milyen laptopot, milyen számítógépet kapok, vagy milyen a gyár területe, abban abszolút teljesen standardizálás van, a munkabér és hát az itteni életszínvonalban vannak különbségek.
És a statisztikák mit mutatnak, jó munkavállalók a magyarok, hogyha mondjuk ezeket a nagy vállalatokat nézzük?
Igen, tehát azt jelenti általában, hogyha itthon is nézzük őket, mit gondolnak a külföldiek az itteni magyar munkavállalók,
például
ez
igen,
a kérdés.
Mondjuk egy multivállalat, amelynek ugyanilyen gyára van a környéken több országban, mondjuk a termelékenység, munkában töltött órák száma, fluktuáció és egyéb ilyen, ha lehet azt mondani, irányszámok mit mutatnak?
Általában nagyon jókat. Azt látom, hogy ezek a multinacionális vállalatok hazai menedzsmentje, vagy akár úgymond, hogyha jó a humán erőforrás területe, akkor európai szinten egymás között is versenyezve jó eredményeket érnek el, és nagyon sokszor ilyen kiváló példákkal járnak elő, hiszen azért a magyar, hogy mondjam, folyamatokban benne van a kreativitás, az innováció, az alkalmazkodási képesség. Minél inkább megyünk alacsonyabb a kvalifikált területre, azért ott van különbség fluktuációban. Tehát mondjuk ezért egy fizikai munkavállalói körben Magyarországon lévő gyártóvállalatok küzdenek azzal, hogy nagyon magas a betegség aránya, a hiányzások aránya, hiszen megint ide jön ez a bér aránya. Alacsony minimál béren keresek, feketén is dolgozom, szürkén is dolgozom, elmegyek szőlőt születelni, betegséget jelentek, mert hát így tudok megélni, másodállásom van, most éppen nincs kedvem bemenni, tehát ebből a szempontból ez a fajta hajlandóság azért ezeken a területeken Nyugat-Európában azért egy picikét magasabb, de mondom, ezt nem igazán hibáztathatjuk magunkat, mert olyan körülmények is vannak, amelyek ezt segítik.
Ha azt nézzük, hogy a 90-es évek előtt vagy a környékén igazán divott Magyarországon a maszekolás, a több helyen dolgozás, ma mit mutatnak a számok, mit tapasztalnak önök?
Ha nem is divat, muszáj és kényszer. Tehát ha belegondolunk, azért mondjuk egy olyan családfő, akinek két gyereke van, és esetleg kisgyereke, és mondjuk a feleség is otthon van egy emberként, négy embert a mai világban eltartani, szinte mindenkinek van valamilyen hitele, ha nézzük, akár lakás, vagy bármilyen más tartozása. Mondjuk egy tisztességes, átlagos, nem menedzseri, hanem egy beosztotti alkalmazotti fizetésből nagyon-nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen. Nagyon kreatívan kell azt a koszpénzt beosztani, és mondom, az adósságokról nem beszélve, tehát valamilyen másod bevétel, akár alkalmi, akár otthoni munkavégzésre szinte mindenki rám van szorulva, nehéz ilyet szerezni. Aki ilyet talál, az viszont ezt az utat választja.
Teljesen mindegy, hogy mondjuk középvezető, vagy inkább az a jellemző, hogy a klasszikus alkalmazotti réteg próbál meg valamit, akár háztáit, akár más alkalmi munkákat végezni.
A középvezetői rétegben is előfordulhat ez, ott egy kicsit más a motivációt, ugye az önmegvalósítás, hogy abba dolgozom, amit szívesen csinálok, vagy szeret, tanulok közben egy másik szakmát, ne adj Isten, nem tudom, tanulom mondjuk a webtervezést, és akkor honlapokat tervezek először csak ugye maszekba, de közben van lehet, hogy pénzügyi állásom, most mondtam csak egy példát, és akkor előbb-utóbb elkezdem ezt már otthon pénzért csinálni, ajánlgatni az ismerősöknek, bedolgozni valahol ahova munkákat szerezni, és ott vannak olyan területek, ahol pedig tényleg szabad szellemi foglalkozásuként az ember, most akár nézzük akár az ön szakmáját, újságírók, egyebek, ahol neked muszáj több-több helyre, akár több helyre bedolgozni, mert ilyen a munkatípusa. Attól is függ, hogy mennyire szereti azt a munkát, és mennyire van megbecsülve, mennyire elégíti ki, ahogy egyre följebb megyünk a ranglétre, annál valószínűtlen már csak időbeosztás miatt is, hogy valaki tud még egyfajta keresetet választani.
Igen, és évek óta más sem hallok, mint lifelong learning, az az élet hosszig tartó tanulás, erre van szükség, erre mutat a világ, és erre kell menni, mert mindenki ezt fogja majd csinálni. Csak akkor mikor van rá idő, mikor van rá pénz?
Hát én azt mondom, hogy ez a része a megelőzés lenne, tehát nem akkor kéne tanulni, amikor elvesztettem a munkahelyemet, ugye van szabad időm, de nincsen pénzem. Amikor dolgozom, van pénzem, nincsen szabad időm. Ezek áldozat, hozatali kérdések valahol, a munka magánélet egyensúlyába kell ezt megtalálni, mindenki meg tudja azt a kompromisszumot, ha nagyon akarja találni, amikor ezt megteheti. Nem feltétlenül értem azt, hogy állandóan, hogy nem lehet egy évet kihagyni. A tanulás nem csak azt jelenti, hogy én iskolába járok mindig, hanem könyveket olvasok, szakkönyveket olvasok, eljárok konferenciákra, továbbképzésekre, beszélgetek olyan szakemberekkel. Tehát ezt sokfajta, ugye itt az internetvilága, itt van az e-learning alapú tanulás, nagyon sokféleképpen meg lehet oldani. Jártas legyek folyamatosan, az a tudás, amit szereztem 5 éve, az már ma nem friss, elavul. Ez a dolog lényege, hogy mindig frissítsem a tudásomat valahogy, vagy szinten tartsak például egy ilyen nyelvtudást, inkább ez az üzenetemben.
Ha kikerülök a munkaerőpiacról, és mondjuk letelik az álláskeresési támogatásom is, akkor utána, ahogy telik az idő, egyre nehezebb, vagy azért egyre több felé megyek? Tehát mit tapasztalnak önök?
Egyre nehezebb, már csak pszichés okai is vannak, ugye egyre inkább reményvesztett vagyok, egyre inkább elkeseredett vagyok, valószínűleg az elején, hogyha eléggé motivált voltam, akkor megpróbáltam mindent, amit csak lehetett, tehát ott az összes lehetőséggel éltem, visszajelzéseket nem kapok pozitív módon, telik az idő, a remény csökken, a pénz csökken, egyre inkább érzem, hogy kiszorulok a munkaerőpiacról, tehát nagyon-nagyon ritka az, akit ez így hirtelen felébreszt is úgymond meg, tátosodik ettől, aki aktívan és jól keresett a munkaerőpiacon, ez egyre nehezebb. Éppen ezért én mostanában nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy különböző munkavállalói rétegnek karriertanácsadás és álláskeresési tanácsadásban, akár csoportos, akár egyéniben segítünk abban, hogy ne jussanak el idáig, hanem amikor frissen oda kerülnek, vagy ne adj Isten már érzik, hogy megszűnik a munkájuk, vagy változás van a cégnél, vagy kikerültek a munkaerőpiacra, akkor szedjék össze a megfelelő és célirányos információkat, és végezzék hatékonyan az álláskeresést, hogy ez az idő lerövidüljön. Csodák nincsenek, de praktikus tanácsokkal ezt le lehet rövidíteni. Sajnos az internet néha nem csak segít gátol, mert annyi információt kapunk, annyi dezinformációt, annyi jó akaró szomszéd és nem szakember adja a tanácsokat, és mond esetleg szélsőséges, pozitív vagy negatív példákat, hogy nézd meg a szomszédnak, így sikerült, hogy ezzel már egy kicsikét meg is nehezítjük, azt gondolom, ebbe az információs társadalomba az álláskeresők dolgát. Ezt a rendszerezetten szakember segítségével azt mutatja nekünk a példa, hogy nagyon hálásak is, és nagyon kézzelfogható eredményeket is lehet, tehát ebbe is tudatosan kell készülni.
Az is csak egy rossz sztereotípia, ha azt mondom, hogy aki a kikerülés után 1-2 hónapon belül nem talál, az utána már nagyon nehezen fog?
Nem, ez azért nem így van, mert egyszer van ennek egy természet az álláskeresésnek, az most már mondhatjuk azt, hogy pozíció függő, de akár 4-5 vagy 6 hónap is lehet. Nem azzal van a baj, hogy eltelik 2-3 hónap, én bármilyen tehetséges lennék, akár bárki a munkaerőpiacon, hogyha újra, ne adj Isten, úgy kerülne, és mondjuk kint lennék, nem biztos, hogy ez egy hónap alatt megoldódna. Egyrészt itt szezonok vannak, most nyárról és szabadságolásról beszélünk. Egyszerűen a vállalatok is lassan döntenek, több körösek az interjúk, jobban megrágják, több önéletrajzot olvasnak el. Tehát én nem gondolom azt, hogyha nem kapunk visszajelzést azonnal, vagy nem kapunk egy nemet, az azt jelenti, hogy vissza vagyunk utasítva, és tudnunk kell, akkor jó, hogyha tudjuk, hogy ez meddig tart, és ebben inkább az a baj, aki azt hiszi, hogy ez nagyon könnyen megy, és akkor utána meglepődik és elkeseredik, ez meg megint nem a jó út, ebből is le kell vonni a tanulságokat, és talán még nagyobb elszántsággal és proaktív módon, tudom, ez a szó elcsépel, de tenni kell azért valamit, hogy azon kívül, hogy bejelentkeztem őt állásra, aztán várom, hogy majd jöjjön a választ, tegyek valamit, és ez egy nagyon összetett kérdés. Azért nem bocsátkoznék bele, mert nagyon személyre szabottak ezek a tanácsok. Mindenkinek mi egyéni tanácsokat adunk, máshova kell helyezni a hangsúlyt, de hónapok után szokott sikeres lenni az álláskeresés.
Az is egy ilyen klasszikus szomszéd által azért mondtam a szomszédot, mert ön is ezt mondta, szóval egy ilyen tanács, hogy akinek nagy az ismerettségi rendszer, az előbb talál, és hogyha találsz olyan ismerőst, aki majd segít, akkor neked is könnyebb lesz. Ez sem igaz, vagy ezért a kapcsolatok sokat segít?
A kapcsolatok sokat segítenek, nem a darabszám. Tehát lehet nekem nagyon sok jó ismerősöm, ugye nem tudom, közösségi médiában, akivel egyszer valaha találkoztam, hanem olyanok, akik megfelelő helyen, pozíciókban vagy kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Tehát a jól megválogatott kapcsolatrendszer tény, hogy a mai világban fél siker, mert a bizalom és az ajánlás, gondoljunk bele, mi is szívesebben foglalkoztatunk olyat magunk is, akit ismerünk, bízunk a szavában, ezért a bevállás esélyeit is nagyobbra satszoljuk, és azáltal könnyebben is el lehet tudni helyezkedni.
Említette, hogy benn vagyunk a szabadságolási időszakban, meg hogy szezonok vannak. Vegyük két oldalról. Ma még mindig azt mondják, vagy azt gondolják a munkavállalók, legalábbis a többség, hogy a bizonyos 30-40 akármennyi nappal, ami van a törvény szerint megadva, ők rendelkeznek. De ez nem igaz, ugye?
Nem, természetesen nem igaz. Ilyen szempontból ugye meg van határozva, hogy a munkáltató rendelkezik ugye a többségével. Az is egy olyan kérdés, hogy ami viszont vita szokott lenni, hogy ezt egybefügg, tehát azt a szabadságot, amivel én rendelkezem, mint munkavállaló, akkor azt én egybefüggően kivehetem, vagy sem. Itt ugye történt egy törvényváltozás, elvileg 14 napot egybefüggően kivehetek, mint munkavállaló. Valljuk be, ennek nem minden munkáltató két hétre, ez ugye két hétre egy húzamban elmegyek, viszont azért ezzel is megvan, hogy mikor rendelkezhetek. Tehát gondolj bele, van egy gyár leállás, akkor muszáj, megmondja a munkáltató, hogy muszáj elmenni szabadságra, és hát a maradékkal lehet azért így pingpongozni. Azt gondolom, hogy megegyezésre kell jutni. Ezért szoktak a váltók kérni már tavasszal a szabadságbeosztásokat, hogy ne legyen vita, hogy mindenki egyszerre megy el.
Mi van akkor, hogyha akár a gazdasági válság hozta így, akár így áll össze eleve a cég, hogyha nekem a padszomszédom, mondjuk egy olyan cégnél, ahol papírokkal dolgozunk, elmegy szabadságra, az ő munkáját is nekem kell elvégezni, hiszen én helyettesítem őt, és aztán viszont ugyanez, ha én megyek, az pont olyan, mintha én ledolgoznám a saját szabadságomat.
Hát, hogy itt munkaidőt mér a munkáltató, az, hogy én segítek a kollégám, aki elmegy szabadságra, átveszem a munkáját, utána viszont ez egy normális emberi dolog. Az szokott lenni gond, hogyha amikor ön szabadságra menne, mondjuk, akkor a kollega lebetegszik. Ugye? Tehát most azért azt látom, hogy a magyar munkavállaló, mivel egyre fontosabb neki a munkahelye, meg szereti a munkáját is, hogyha van egy józan belátása, hogy akkor megáll az élet, vagy én nem tudom megtenni. Gondoljunk egyszerűen, bérszámfejtési időszak van, ugye? Ha én beteg a kolléganő, én sem vagyok, nem szedjük a mérkletet, több száz ember nem kap bért. Tehát vannak olyan szakmák, vagy könyvelés, zárások, azt nem tehetem meg. Akik ezeket a szakmákat választják, az vagy orvos, vagy tisztában vannak ezzel, ők a józan belátásuk szerint megoldják. És akkor majd elmennek máskor, meg lecsúsztatják, meg átviszik a következő évbe, vagy szabályosan, vagy nem. Tehát azért nagyon sokakat hallok, akik már régóta, akár évek óta nem vettek ki szabadságokat, de hát ugye bennük van az is, akár direkt, akár pedig félelemből, de hogyha nem így teszek, akkor a munkavállaló az első adandó alkalom, munkáltató, bocsánat, első adandó alkalommal le fog engem cserélni, mert nem vagyok lojális.
Környező országunkban is hasonlóképp van ez?
Igen, azt gondolom, hogy sőt, azért abba gondoljunk bele, hogy nálunk van csak egyedül, ez nagyon hungarikum, hogy életkor arányában nő a szabadság. Ezt a külföldiek nem értik, hogy miért van így. Ott ilyen nincsen, hogy ahogy ugye idősödünk, egyre több szabadságunk van. Ott egész máshogy oldják meg, vannak alapszabadságok, és azon föl pedig mondjuk bónuszként eltöltöttem a cégnél 10 évet, akkor lehet, hogy kapok egy hét fizetett szabadságot pluszban. Tehát mondjuk hűségbónuszként, motivációként kaphatok többlet szabadságot. Eldöntheti az ő úgymond kollektív szerződésük, hogy mennyi több szabadságot kapok, amit a szakszerettel köt a munkáltató, de Magyarországon ezt a sajátosságot nagyon nehezen érti a munkáltató. Azt is nehezen érti egyébként, hogy a nálunk lévő kismamák milyen hosszú ideig vannak szabadságon, de a gyermek ugye ápolásával összefüggően, hiszen ez is, ha megnézzük, most nem kell Amerikáig menni, akár Franciaországban vagy Nyugat-Európában ilyen fél évek szoktak lenni. Az más kérdés, hogy mondjuk náluk könnyebb a gyerekelhelyezés, bölcsőde, óvodai szolgáltatás, a nagyszülők sokszor otthon vannak, nem dolgoznak. Nálunk most már nagyszülők is rákényszerülnek, akár nyugdíj után is, hogy dolgozzanak, ezért ez egy nehezebb kérdés.
Sőt, ahogy említette is, az átvitt szabadságolásoknál nem mindig szabályosan, hiszen a törvény most már úgy szól, hogy nagyon rövid időre lehet átvinni, csak az év elejére, és megváltani sem lehet ezt.
Igen, tehát azért ezt különösen indokolt gazdasági okkal lehet megtenni, amit a munkáltatónak tervezni kell, és ezt nagyon nehéz tényleg bizonyítani, hogy én nem tudtam előre, tehát nem tudom, történik, nem tudom, egy viszmajor, egy árvíz, egy hosszú távú áramkimaradás, tehát ez, vagy kaptam egy extra megrendelést, de ezen túl azért a munkáltatónak. Most ilyenkor jön az, hogyha kevés a munkaerő, akkor jönnek az egyéb plusz segítségek, ugye megbízási szerződése, munkaerőkölcsönzése, időszakosa, a váltók szereznek még munkaerőt. Egyrészt azért, mert véges a munkaerő túlóráztatásnak a kérdése is végén, meddig tudom túlóráztatni a munkavállalókat, és így oldják meg azt, hogy ne legyen ebből probléma. Aztán, hogy a gyakorlatban nagyon sokszor, aki nem adott szabadságokkal mi lesz, az már ugye egy másik kérdés, azért ebből biztos, hogy vannak ilyen tapasztalatok, aztán a felügyelők csak egy részét látják ennek.
Megy szabadságra?
Igen, jövő héten megyek egy hétre, igen.
Akkor nagyon kellemes szabadságot, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csapos Noémit, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökét hallották a mai arénában. Hallgassanak továbbra is bennünket, az Inforádióban hírek következnek, Boros Pétert hallották, viszont hallásra.